стал он куян. А тун тега Иисус, касаника я ли это датурунга, керенчок своего зангурунга, своего сивинга зурунга, хат халюк от тасудат, от тасудат гюнерюшегаш и жекаш урунга, а та игед от уме формал минкет, а та игед илю и шат урунга. Köszönjük neked, köszönjük Jézus. Ámen. Köszönjük. Van egy gondolatom, amit addig szerintem foglaljatok helyet, amit szeretnék veletek megosztani. Egy kicsit bizonyság is talán, vagy lehet, hogy teljesen bizonyság, nem tudom. Majd eldöntitek a végén. Ma nektek a tanultam egy új dolgot nemrég. Ez a log-pH diagram, és erről szeretnék nektek beszélni 8 percben. Nem, már csak ott igen. Nem, de ez egy olyan dolog, ami számomra egy ilyen megfoghatatlan dolog volt nagyon sokáig. És hallottam róla egyszer, kétszer, háromszor. És aztán egyszer csak volt egy pillanat, amikor így, aha, ez az, megvan. Úgyhogy most nektek nem fogom elmagyarázni. De lapozzatok oda a Bibliában, Ézsaiás 5-höz. És gondoltam, hogy valami új dologról szeretnék beszélni nektek, de nem lesz új. Illetve remélem, hogy új lesz. Értitek? Ha nem, nem baj. Szóval Ézsaiás 5, és ott egy verset szeretnék elolvasni nektek, vagy veletek. A 4. vers. Nem tudom, érezted-e már úgy az életedet, hogy ilyen lagymatag, vagy nem tudom, sokféle kifejezést mondhatnék róla, hogy tehát úgy nincs hatása, úgy terméketlen. És ilyen volt Izraelnek itt az élete. És azt mondja, Isten, mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Ezt Izraelnek mondja, igazándiból ez nem ránk vonatkozik. Ugye, ha olvassátok tovább, akkor látjuk, hogy Izraelhez beszél. A szőlő Izraelt jelképezi. Aztán, hogyha odalapoztok az Új Szövetségben, akkor látjuk azt, hogy ott van János 15-ben a Jézus a szőlőtől, mi a szőlővessző. Valami lehet, hogy van valami kis kapcsolat köztünk, és e között a dolog között. És azt mondja itt Isten, hogy mi az, van valami, amit még nem tettem meg. Tudod, mindent megtettem érte. Csak így gondolj rá, hogy mi mindent tett Izrael életében az Úr. Tudod, amikor kiválasztotta az ő népét, elhívta, vezette őket, kimentette meg annyi bajból, átvitte rengeteg nehézségen. Tehát csak arra gondolsz, hogy átvitte a Vörös-tengeren őket. Hát ez nem egy olyan, tudod, olyan kis apró, tudod, átmentem a zebrán, hanem tudod, ott a nem tudom milyen mély ott a Vörös-tenger, de száraz lábbal mentek át, akármilyen mély is volt az. Ha csak kis pocsolya, azon is száraz lábbal keltek át. Aztán átvitte őket a Jordánon, és sorolhatnánk meg annyi dolgot, hogy mi mindent tett Izrael életébe. És azt mondja itt a következő versekben, és most nem fogjuk elolvasni, de hogy hát csalódott Isten. Nem azt kapta, amire várt, azt hitte, hogy majd gyümölcsöt fog teremni, jó gyümölcsöt. És termett gyümölcsöt, csak nem jó gyümölcsöt termett. Nem tudom, érezted-e már ezt az életedben, hogy vagy nincs ott a gyümölcs, vagy nem jó gyümölcs. Isten nem elégedett. És hogyha odalapoztok Filippi beliekhez írt levélhez, azt mondja Isten, hogy mi az, amit nem tettem meg? Mi az, amit nem tettem meg, érted? Filippi 2, 5-től, bocsánat. Olvassuk el 5-től. annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában vala nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ugye, nemrégiben egy pár napja, hete ez a gondolat így szíven talált. A Zsidó, azt hiszem, hogy 12-ben azt mondja, hogy a öröm helyett, ott volt az öröm helyett, keresztet szenvedett. A öröm helyett a szégyenre, nem tudom pontosan, hogy majd olvassátok el, Zsidó 12 elején van ott. Isten az öröm helyett a kereszt halált, egy szégyenletes halált vállalt. Helyetted, érted, értem. És visszatérnék a kérdéshez, szóval azt mondja, hogy mit kellett volna még tennem? Mit tehetnék még, érted? És Isten azt mondja, hogy ha elolvasod az evangéliumokat, több helyen említi, hogy arra vár, hogy a tanítványok, akik mi vagyunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. És ez engem eléggé nyomaszt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, úgyhogy most ennyi volt az idő, úgyhogy megyek is. Nem szeretném befejezni. Ézsaiásból kaptam két igét, és ezt szeretném, amit kapcsolódik ide, amit szeretnék veletek megosztani. És ez az egyik az Ézsaiás 42. És a harmadik versnek az első része azt mondja, hogy megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Lehet, hogy így érzed magad, tudod, hogy csak így az életed az ilyen hiába való. Olyan most olyan nehéz időszakban vagy. Olyan terméketlen. Tudod, ott vagy, és nem lobogó tűzként. És ez hiányzik nekem sokszor, hogy nem lobogó tűzként vagyok ott, de azt mondja Isten, hogy a pislánkoló gyertyabelet. Lehet, hogy csak az életed éppen most abban a stádiumban van, hogy kis pislánkoló gyertyabél. De azt mondja, hogy ő ezt nem fogja kioltani. A megrepett nádat azt nem töri el. És aztán a másik ige, amit kaptam, ez a Ézsaiás 40-ben, és ott az utolsó pár vers. És nagyon bátorított engem, és remélem, hogy téged is bátorítani fog. Azt mondja, hogy hát nem Ézsaiás 40, 28-tól a 31-es versig. Azt mondja, hogy hát nem tudod, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. És még egyetlen egy dolog is, aztán befejezem csak így. Szintén Ézsaiásban, a Ézsaiás 55-ben, ha jól emlékszem, azt mondja, és még sok helyen mondja ezt, hogy keressétek az Urat. De ott azt mondja, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. És igazándiból azt hiszem, hogy így ez, ami tennünk kell, és amit tesztek, hogy keressük az Urat, mert ő közel van hozzánk, mert ő itt van közöttünk. és csak annyira megálltott ez a dal, amit én, az összes dicsőítőről, tényleg ámulatos. De ez annyira szeretem ezt, és nem fogom elénekelni nektek, ígérem. De azt mondja, hogy adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól. És azt mondja, hogy sajnálom, Uram, hogy mássá tettem. Tehát, hogy a szívem az sokszor nincs rendben, nincs a helyén, de Isten az, aki tud nekem imádó szívet adni. És csak így folytassuk az imádatba, hogy imádjuk Istent, keressük őt. És akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje meg fog újulni, meg fog sokasodni. És lehet, hogy megfáradtál, meglankadtál, de az Úr, ő itt van köztünk, és ő a mi reménységünk. Amen.
Sziasztok! Még mindig hatalmas kiváltság, és egy picit ijesztő itt kínálni. De felkértek, hogy egy pár szót így, egy gondolatot így próbáljuk megosztani veletek. És mikor ezt megkérték tőlem, akkor egy annyira az volt bennem, hogy igen, a dicsőítést azt így fel kell emelnem, és valamit nagyon mondanom kell róla, és igen, és aztán az lett a vége, az Úr valami mást adott. És rá kellett ébrednem, hogy az ember nagyon sokszor akar valamit nagyon, és az Úr inkább valami más szeretné, és ő lehet, hogy valami jobbat ad. És ahogy így gondolkodtam, hogy az igén ugye azonnal eszembe jutott kettő Sámuelből, amikor Dávid elhozta az Úr ládáját, és hatalmas örömtáncot járt előtte, és dicsőítette az Urat. És elkezdtem egy picit visszaforgatni, ugye előtte még, ugye amikor elindultak, ott is táncot járt az Úr ládája előtt, de ott történt egy kis baleset. Lehet, hogy Dávidnak nem az volt igazán az akarata, ami az Úré. Akkor az Úr ládáját ott hagyták, Obed-Edom házánál, és látták, hogy Obed-Edomot megáldotta az Úr. És akkor lehet, hogy Dávid valamit megértett, valamit átgondolt, és rájött arra, hogy nem neki kell használni az Úr ládáját, nem neki kell használni az Urat, hanem talán, hogy az Úr használja majd őt. És akkor egy másfajta örömújongásba kezdett valószínűleg, egy másfajta táncot, egy másfajta dicsőítést kezdett el. És lehet, hogy sokkal szerényebb szívvel állt oda az Úr elé. És valóban megáldotta ekkor Dávidot az Úr, azt gondolom. És ahogy vitték a ládát, ez egy igazi örömünnep volt utána. És mint olvastuk is, hát tókokat, ökröket áldoztak lépésenként. És utána viszont, ahogy az Úr megáldotta Dávidot, és használta, ugye egy sátorba helyezte a ládát. És picit talán szokatlan módon, vagy számomra szokatlan módon, ugye Dávid bement, áldozott az Úr ládája előtt, mint egy pap. És ez is egyfajta előkép, hogy Dávid király is volt, és az Úr úgy használta őt, mint egy pap, és megáldotta Dávidon keresztül az egész népet, Izrael népét. És így tényleg csak az, hogy próbáljunk meg úgy közelíteni az Úrhoz, hogy számomra ez azt mondta, hogy minket használjon, hogy itt vagyok, drága Uram, hogy tényleg ne az legyen, hogy egy imádság sem, mint egy kívánság automata, hogy csak dobáljuk be a kívánságainkat, az Úr majd teljesít, hanem hogy tényleg az van, hogy egy alázatos szívvel jöjjünk az Úr elé, és csak így engedjük, hogy a Szentlélek mozdítson bennünket. És így gondolkoztam tovább még, hogy még milyen verset, még azért is akartam a dicsőítést felemelni. És akkor eszembe jutott, hogy Abcselben, ott voltak a börtönben Pál és Szilász. És egy iszonyatos szorult helyzetben nem csináltak mást rabokként, összeverve, mint dicsőítették az Urat, zsoltárokat énekeltek. És az, az Úr csodát tett, mert a bilincsek lehullottak, az ajtók megnyíltak. Tehát ők nem mentek sehova, hanem ott maradtak. És itt is az jött le nekem, hogy mert az Úr használni őket, akarta őket. És valóban, hogy jött a börtönőr, a foglár, meglátta elszörnyet, és már öngyilkos akart lenni, de nem, ők megmentették, és nem csak ott fizikailag mentették meg az életét, hanem az Úr használta Pált és Szilászt, és egy örökké való életet adott utána a foglárnak, hiszen bemerítkezett, felvette az Úr keresztjét egész családjával, egész házanépével, és egy örök élettel ajándékozta meg ezáltal. Hogy mekkora csoda ez is, hogy ahogy az Úr emberét használja az Úr önmaga. És tényleg ők is csak így engedelmeskedtek az Úr akaratának. És végül igazániból az is még, hát, ugye sokan ismernek engem, hogy vendéglátásban dolgozom, nekem egy terített asztal az maga a gyönyörűség. És ugye, ahogy olvastam tovább, ugye csak-csak olvastam az igéket, ugye itt is Pál és Szilászt egy terített asztalnál találtuk a börtönőrrel, és megvendégelték. És így eszembe jutott, hogy számtalan helyen az Úr terített asztala vár bennünket. És ez mekkora gyönyörűség, helyet foglalnunk az Úr asztalánál. És ugye, mint a 23. Zsoltárban is írja, hogy terített asztal vár bennünket az ellenségeinknél is. És Dávid élete annyira példaszerű előttünk, így tovább gondolva ezt a terített asztalt, ahogy Méfibósetet odafogadta az asztalához. A király asztalánál ült minden alkalommal. És gondolkoztam, hogy Méfibóset ugye csonka volt, vagy sánta volt mindkét lábára. És az Úr azt a gondolatot adta, hát ez pont olyan, mint én. Ilyen kis sérült, ilyen kis csonkabonka. Milyen kis... Talán nem is ragozom tovább. De az király asztalánál volt. És mindannyian helyet foglalhatunk a király asztalánál. Az Úr minden alkalommal terített asztallal vár bennünket. Ez akkora csoda, egy annyira felemelő dolog, hogy nem is tudom, hogy sokszor ezt így felfogni is nehéz, hogy mekkora áldásunk van ezáltal. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon szeretem olvasni Dávid történeteit, mert annyira példaértékű. És például 2 Sámuel 7-ben, ami így a gyülekezet szempontjából az én szívemen van, és annyira megáldott. Akkor mondja, hogy ez már ugye Dávid akart házat építeni az Úr ládájának. De itt is egy kicsit az volt, hogy ez Dávid akarata volt. Az Úrnak más akarata volt. Tulajdonképpen Dávidot használni akarta. És azt mondta, hogy majd én építem a te házadat. És hatalmas királlyát tette. És ezt mondta az Úr, ez 2 Sámuel 7.12-ben, hogy ha majd letelik az időd, és pihenni mér térsz őseidhez, fölemelem majd utódaidat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem őt, királyságát, ő házat épít nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. És én számomra ez azt mondja, hogy az Úr házat épít. Ezt a házat építi. Minket, bennünket épít. Ez az ő háza. Az Úr megerősíti az ő házát. Örökre, és királyi trónnál teszi azt. ennek ismeretében jöjjünk és imádjuk szerintem az Urat tovább. Köszönöm szépen!